érkezik be a pénzintézetekhez, ennek reggel környékén segíteni.
Elindult a tavaszi nagytakarítás Miskolcon. A munkálatok elfolytatják a nagytakarítást a városban. Az önkormányzat évről itt is 400 millió forinttal haladja meg a tavasz.
Ősszel ültetjük be a tavaszi virágzás érdekében, és hogy tavasszal kiszedjük. Tehát például Tapolcán találkozhatnak az arra járók a parkban, a virágágyak között megbújvó, most már szépen virító narcisszokkal, krókuszokkal, tulipánokkal, de ezeket nem fogjuk kiszedni most már, hanem benn maradnak, és jövő tavasszal ismét örvendeztetnek bennünket. Ugye a másik kedvenc őszi ültetésű növény az az árvácska, amit ősszel már virágdísszel tud bennünket kecsegtetni, de az igazi fővirágzási szezonja az ilyenkor tavasszal van, de ugye ők a telet nagyon jól bírják, ők ezt kint viselik, hál' Istennek hó is volt ezen a télen, úgyhogy hó alatt töltötték a telet, és most egyre nagyobb virágpompával tudnak díszíteni a közterületeken, ugye ezek a két nyári növények. Ami most legaktuálisabb és időszerű volt, ugye az virágórának a beültetése. Természetesen ez Miskolc egy frekventált területe, de azért arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy gyakorlatilag az adventi időszaktól folyamatosan a Szent István tér az egy rendezvényhelyszín, aminek kapcsán ugye rengeteg látogató érkezik ide, nem csak miskolciak, hanem vendégek is, úgyhogy ebben az időszakban lefedjük a virágórát, maga az óraszerkezet is leszerelésre kerül, és a virágágyás is megszűnik gyakorlatilag, mert hogy kap egy pallóborít. Ugye egyeztetve mindig az önkormányzat által szervezett vagy egyéb rendezvények kapcsán meghatározzuk azt az időszakot, hogy mikor jön el az az idő, amikor már nincs szükség ennek a borításnak igazából a virágágy védelmére, és akkor most az idén a március 15-i ünnepséget követően ugye már múlt hét hétfőn elkezdődött a borításnak a felszedése, az óraszerkezetnek a visszaszerelése és a virágágynak a beültetése. Most nyilván a tavaszi ültetéskor olyan növényfajokhoz tudunk nyúlni elsősorban, amelyek most díszítenek. Azt gondolom, hogy tavaly nagy sikert aratott a jácint. A jácinthagymáknak, a hajtatott jácinthagymáknak a kiültetése nagyon kedvelt volt, nagyon szerették, illetve nagyon szerettük azt az illatfelhőt, ami körbelengte. Hát ez egy nagyon nagy kuriózum volt a tavalyi évben, amit szeretnénk most az idén megközelíteni, de felülmúlni valószínűleg nem fogjuk tudni, most primulák vannak beültetve, színes, vegyes primulágyás lett a virágórából, aminek a látványa nagyon szép, de az illata nem lesz majd hasonlítható a jácintágyáshoz. Egyéb területeken egyébként a fenntartási munkák kezdődtek meg. Ugye még a lombgerebjézések, takarítások, tavaszi nagy takarítás kezdődik, illetve az zajlik. Amit még ki tudnék emelni, az a közszolgáltatónk, a Miskolci Városgazdának a kezdeményezése. Ugye tavaly az avasi domboldalban már megjelent egy ökosövény, amelyet még tovább bővített a városgazda. Ez több szempontból is hasznos, elsősorban azért, mert a közterületeken keletkező szerves anyag, nevezzük így, semmiképpen nem szeretném a hulladék szót használni, hanem a fenntartási munkákból keletkező gajak, meccésekből visszamaradt növényi részek tökéletesen jók felhasználhatók ennek az ökosövénynek, amelynek az elsődleges szerepe talán a térhatárolás, illetve én nagyon szeretném, ha hozzászoknánk ezekhez a természetközeli megoldásokhoz, amelyek nem csak esztétikusak lehetnek, hanem arra is nagyon jók, hogy a fenntartási költségeinket csökkentsük. Tehát minden évben probléma van azzal, hogy akár az összegyűjtött lombot, vagy a keletkezett nyesedéket, nyáron a fűnyírásból keletkezett lekaszált füvet nem tudjuk azonnal elszállítani, vagy nem tudja azonnal elszállítani a városgazda, és akkor hosszabb ideig, napokig, akár hetekig is ott lehet kint a közterületen. Azt gondolom, hogy ezek az ökosövényes, elkerített területek jók lehetnek annak az ideiglenes tárolására.
Térfigyelő kamera felvételei alapján buktak le a feketén dolgozók. A NAV 5 alkalmazott fekete foglalkoztatását állapította meg. A munkavállalók illegális bejelentés nélküli foglalkoztatása súlyos jogsértés, amelyért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat a hivatal. A részletekről dr. Paskuné Pivko Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referensét hallják.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Pest vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai idén fokozottan ellenőrizték a tüzelőanyag kereskedőket és forgalmazókat. A NAV adóellenőrein a rendőrséggel közösen egy vállalkozásnál a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálták. A telephelyen éppen 7 alkalmazott dolgozott, azonban közülük csak 2-t jelentettek be szabályszerűen, 5-öt pedig bejelentés nélkül foglalkoztattak. A cég kezdetben tagadta a munkaviszonyt, azonban a revizorok figyelmét egy apró részlet sem kerülheti el, így megnézték a térfigyelő kamera felvételeit is, amelyek egyértelműen alátámasztották feltevésüket. Az ellenőrzés végén a vállalkozó elismerte a jogsértést. A bejelentés nélküli foglalkoztatás, az úgynevezett fekete munka, súlyos szabálysértés, amely 2024. júliusától még szigorúbb büntetéseket von maga után. Jelentős bírság, támogatásoktól való kizárás, sőt akár üzletbezárás is lehet a következménye. A pénzbírság is komoly szankció, azonban sok vállalkozás számára a fekete listára kerülés a legsúlyosabb következmény. Ha egy munkáltató elmulasztja bejelenteni az alkalmazottját, azzal nem csak adó elkerülést követel, hanem komoly hátrányt okoz a munkavállalónak is, aki ezáltal elesik a társadalombiztosítás jogosultságoktól is. A NAV az ellenőrzésekkel nem csak a költségvetésnek hátrányt okozó fekete foglalkoztatás ellen lép fel, hanem a tisztességes gazdálkodó versenypiaci szerepét is segíti.
Megújult a Poroszlói vasútállomás, az állomás felújítási program részeként 14 vármegyében több mint 30 állomás és vasúti megállóhely újult meg, összesen 15 milliárd forint értékben. A Poroszlói állomás átépítése összesen 210 millió forintba került, ennek keretében megújult a homlokzat, a külső nyilászárók, korszerű klimatizált váró és mosdóhelységek, valamint kerékpárpont került az állomáshoz. A modernizáció további elemeiről Hadnagy Attila, a MÁV pályaműködési ZRT debreceni területi igazgatója nyilatkozott.
A MÁV csoport állomás felújítási programja egy országos kiterjedésű program, amely 14 vármegyét és több mint 30 helyszínt érint. Ebből a 15 milliárd forintos keretösszegű programból a vidéki Magyarországnak azok az állomási épületei, állomásai újulhatnak meg, amelyeknek korábban erre nem volt lehetősége. Összesen 21 helyszínen újulnak meg a felvételi épületek, az állomási épületek, és több mint 11 helyszínen a megállóhelyek. Jelenleg ott tartunk a programmal, hogy 3 helyszínen már teljes átadás megtörtént, és hogyha beleszámolom a napokban átadandó létesítményeket is, akkor további 6 helyszínen sikerül ezeket a beruházásokat a végállapotba, vagy ahhoz közeli állapotba hozni. A megállóhelyekre szánt kisebb méretű, hűtött-fűtött váróhelységeknek a gyártása, illetve a telepítése folyamatos a következő időszakokban is. A poroszlói felvételi épület a 108-as vasútvonal mentén fekszik. A 108-as vasútvonal mentén az elmúlt hónapokban, években több felújítás is végbe ment. Tegnap adtuk át a Balmazújvárosi felvételi épületnek a már elkészült létesítményeit. Ez is a MÁV állomás felújítási program keretében újult meg. Előtte Balmazújváros állomásnak az állomási vágányhálózata, illetve Tószóvölgy és Balmazújváros között a vasúti pálya tudott megújulni, és a villamosítás is hamarosan elkészül. A MÁV csoport is végzett felújítási munkálatokat a térségben. Ortobágy és Ohad-Pusztakócs állomások között több sincserét végeztünk, betonaj javításokat végeztünk el, és vágányszabályozásokat végeztünk annak érdekében, hogy minél stabilabb menetrendet tudjunk biztosítani az utazó közönség részére. A 108-as vonalnak a jelentőségét ugye az adja, azon túl, hogy Poroszlót is összeköti Debrecennel, azzal a fejlődő, jó prosperáló megyeszékhelyjel, ahol számos gyártócég, számos ipari szolgáltató települt meg az elmúlt években, hogy ezeknek az ipari létesítményeknek a munkavállalóit elszállítja, de ezen kívül a térségnek, a lakóinak is egy nagy előny az, hogy egy ilyen fejlesztés csomag végbe tudott menni a vonalon. És nem utolsó sorban Poroszló és ugye Tiszafüred vonatkozásában a turizmusban érintett közlekedők, állampolgároknak a magasabb szintű kiszolgálása is egy nagyon fontos szempont volt, amiért ezekre esett a választás. A beruházás 210 millió forint értékben valósult meg. Ennek keretében Poroszló állomáson megújult a homlokzat, kicseréltük a külső nyilázárókat, egy korszerű utasváró került kialakításra, korszerű mosdókkal, klimatizálva lett a helység, a szolgálati helységeknek is a régi burkolatai elbontásra kerültek és kifestésre kerültek, az épület körüli járda javításra került, felújításra került, kerékpáros pont került kialakításra, a csapadékvízelvezetést megoldottuk, tehát számos olyan intézkedést végeztünk el, amelynek eredményeképpen egy minőségibb környezetet tudunk biztosítani az utazóközönség számára.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák vezetőinek tartottak értekezletet március 31-én az érseki papnevelő intézetben. A találkozó szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek a nagybőjt lényegéről beszélt. A készület ideje arra készít fel minket, hogy megértsük az üdvösség ígéretét, ami nem csak a választott nép tagjaihoz, hanem minden embernek szól, fogalmazott.
Mindig újabb kísértéseket kell leküzdeni. Hitellenes kísértéseink is vannak, mindenféle kísértések. De hogyha le tudjuk győzni, akkor megtapasztalhatjuk azt, hogy nem önmagunkat sajnáltatjuk, nem dühösek vagyunk, nem ingerültek vagyunk, hanem az életünkbe visszatér az öröm, a megváltott embernek az öröme. Aki tudja, hogy jó oldalon van, hogy az Isten oldalán van, illetve mindig oda törekszik, mindig döntést hoz arról, hogy én a mai napomat az Istennel akarom leélni. És ez a döntés, ez a szívünk mélyén születik meg. Kifele nem is látszik, ha csak az nem látszik, hogy békés, boldog, kiegyensúlyozott emberek vagyunk. És hát egy óvoda vezetőnek bizony szüksége van erre, mert sok ember van rábízva. A munkatársak, az óvónők, a dajkák, és legelső sorban azok a pici emberkék, akikből majd nagy lesz. És nem tudjuk, hogy az Istennek milyen nagy terve van velük, és hogy miben tudjuk mi segíteni őket. Én azt hiszem, hogy az önök lelkesedése, az önök nyitottsága, habitusai, azok megvannak arra, hogy egy boldogabb generációt tudjunk nevelni. Ők olyan kis emberkék, akik szintén ki lesznek téve mindenféle kísértéseknek, nehézségeknek. Hát segítsük őket abban, hogy mi a saját problémáinkat próbáljuk az Istennel megoldani, és erre megtanítjuk őket is, hogy érdemes életünket Istenre alapozni.
A szentmise után Juhász Ferenc pasztorális helynök köszöntötte a 36 óvoda vezetőt. Elmondta, a 2025-26-os tanév első fél évében 2667 óvodás kisgyermek az egyházmegye által fenntartott óvodákban, és reményét fejezte ki, hogy ezek a gyermekek megmaradnak az egyházi fenntartású intézményekben. Révész Kiszela Kinga, egyetemi docens, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének megbízott igazgatója a pedagógiai kihívást jelentő gyermekek fejlesztéséről tartott előadást. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy gyermek problémás viselkedése mögött keresni kell a kiváltó okot. Figyelmet akar, vagy épp szeretné elkerülni, hogy figyeljenek rá. Hatalmat, kontrollt szeretne, ingerhiány, kommunikációs szükséglet is állhat a problémás viselkedés hátterében, vagy lehet, hogy nem érti, hogy miért jelent problémát az ő viselkedése, hangsúlyozta a szakember. Nyílt hétvégét tartottak az egri érseki papnevelő intézetben március 27-e és 29-e között. 14 fiatal érkezett a szemináriumba, akik meghívást éreznek a papi hivatásra. Lóci Tamás atyát, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisát kérdezzük. Milyen módon hívjátok, hívtátok meg a fiatalokat, tehát nem csak itt erre az egyre gondolok, hanem úgy az egész év során, hogy a megszólítás, misszió, evangelizálás, hát emberhalászásnak is mondhatnám.
Azt hiszem, sokat változott a szemináriumoknak a kommunikációja a külvilág irányában. Mi is próbálunk egy olyan szemináriumban gondolkodni, amelyik egész évben tulajdonképpen megszólító szeminárium. Ez kimerül abban is, hogy mi is sokkal több programra megyünk ki, mint mondjuk régebben, célzottan iskolákhoz, ifjúsági régiós rendezvényekhez, szentségimádáshoz, bárhova, egyetemi lelkészségi programra például a napokban, illetve mi magunk is sokkal befogadóbbak vagyunk, tehát a klasszikus két nagy időpont, amiben eddig jöhettek a fiatalok a tavaszi hivatás hétvégé és a nyári lelkigyakorlaton kívül, gyakorlatilag a komolyan érdeklődők, azok akár a néhány napi beköltözés erejéig is betekintést nyerhetnek egy szeminárium életébe, nem beszélve arról, amiről nincs is mindig tudomásunk, ami a személyes kapcsolatokból adódik a kispapok és az érdeklődő között.
És most itt a résztvevőket milyennek látod, mennyire nyitottak?
Nagyon vidám lelkes csapatot látok itt most körülöttünk, nagyon örülök, hogy vannak sokan újak is a régiek mellett. Az a tapasztalat, hogy annak a döntésnek a megérlelésében, hogy valakit a Jóisten papnak hívott vagy nem, nagy segítséget tud nyújtani ez a fajta fokozatosság, a betekintés, az életvitel megismerése, a belekóstolás a dologban, tehát a ma emberének talán erre még nagyobb szüksége van, mint régen az embereknek erre is, és én örülök, hogy mi erre fórumot tudunk biztosítani.
A szemináriumi nyílt hétvégéről Józseffel, Gergővel és Sándorral, valamint Bencével, negyedéves kispappal beszélgetünk.
Én az első nyílt hétvégéről, mert most már harmadjára vagyok itt, a kegytárban vásároltam, és az egyik kispap szólított meg, hogy jöjjek el, és azóta ez a harmadik alkalom, hogy vagyok. És azért jöttem egyébként, mert valamennyire érdekel a hivatás, nincs bennem egy kialakult kép, de szeretnék valamennyire tisztában látni ezzel kapcsolatban.
Először ugye a plébánosomtól értesültem, hogy lesz ez a nyílt hétvégén. Én tudtam már előtte is nyilván, hogy létezik ilyen. Nekem ez az első alkalmam, és én azért jöttem el, mert különben engem is érdekel a hivatás, és szeretném úgymond látni, meg úgymond így valamilyen szinten tapasztalni, hogy milyen a kispapoknak az élete.
Én nemrégiben kezdtem el újra úgy minisztrálni, és a papomtól én is úgy hallottam, hogy van ez a lehetőség, és nekem is van ilyen kis gondolata a fejemben, hogy milyen lehet itt egy papi élet ilyen kis papoknak, hogy mit csinálnak itt egy átlag napjuk, milyen lehet.
Most a második napnak, tehát a szombatnak az estéjén beszélgetünk. Eddig neked mik voltak, Józsi, a tapasztalataid? Te már akkor össze tudod hasonlítani a korábbi nyílt hétvégékkel?
Hát a korábbi nyílt hétvégékhez hasonló egyébként. Itt is volt matúra, amúgy Legetegyre mentünk fel keresztutat járni. Eddig felépítésében hasonló volt, de mégis eltérő az eddigektől. Az én véleményem szerint egyébként jó.
Nekem ez az első nyílt hétvégém, és eddig nagyon tetszik így az egész, és a mai nap is, hogy keresztutat jártunk, és így végigmentünk az állomásokon. Nekem tetszik is, jó kemény volt a túra, főleg a hegyre felfele, de nekem nagyon tetszett az egész a mai napon.
Én is ugyanúgy pozitív véleménnyel vagyok eddig a nyílt hétvégéről, nagyon szimpatikusak nekem is ugye a kispapok, nagyon jól el lehet velük lenni, beszélgetni, és az egethegyi túrán, ahogy már mondták előtte, hogy én is nagyon kifáradtam, de megérte.
Egy kispap is itt van a körünkbe, Bence, már negyedéves kispap. Milyen elvek alapján készültetek, szerveztétek ezt a nyílt hétvégét? Milyen programokkal vártátok, hívtátok ide a fiúkat?
Szem előtt tartottuk, hogy elérhetőek legyünk a fiatalok számára, hogy bármilyen kérdésük van, ezt tabuk nélkül fel tudják tenni nekünk. Ezt próbáltuk így követni a hétvége szervezésében. Ugyanakkor van ez a nagyon nagy blokk a hétvégének, nagyjából a felét kiteszi, hogy zarándoklunk az Egethegyre, a keresztútra. Közben is megszólíthatók vagyunk, és mégis egy imádságos légkörben, egy túra természetben. Szerintem nincs is ennél jobb alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy milyen igazán Istennel lenni.
Csíksomlyói autóbuszos a zarándoklat lesz 2025. május 22-e és 25-e között. 22 fős kis busszal lesz az utazás. Az utazás önköltsége kb. 50 ezer forint per fő. A falusi vendéglátás 40 euró fő per nap. 4 nap, 3 éjszaka. Összesen 120 euró per fő lesz. A program a következő. Első nap korai indulással 4 órakor Kápolnáról, Gyergyószárhegyre érkezés, szállás elfoglalása, vacsora. Második nap részvétel a csíksomlyói búcsún. Harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután kirándulás. Negyedik nap Gyergyószárhegy, Korond és Farkaslaka vásárlási lehetőséggel, majd érkezés Kápolnára. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános. Sebei szereztek számotokra gyógyulást mottóval, nagypénteki keresztútra várják az Egri várba a kedves híveket 2026. április 3-án. A hagyományokhoz híven a fájdalmas anya templomtól indul a menet 19 óra 30 perckor.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Grunda János és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. A régió sportja.
Ismét megrendezik a nyuszi futást Nyíregyházán. Új kedvezményt vezetett be Kozinc-Balcika város önkormányzata a vízi komplexumban. 21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitness termet adtak át a Nyíregyházi Egyetemen. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ismét megrendezik a nyuszi futást, az ország egyik legismertebb és legrégebbi módra visszatekintő húsvéti szabadidős tömegsport rendezvényét. A programot idén is a Nyíregyházi Sportcentrum szervezi. A nyuszi futás igazi generációkon átívelő esemény, sokak számára gyermekkoruk meghatározó élménye volt. Ma pedig már családostul térnek vissza a rajtvonalhoz. Az idei rendezvényen 5 különböző futó kategóriában próbálhatják ki magukat a résztvevők, legyen szó egészen kicsikről, diákokról vagy felnőttekről. A futást április 3-án rendezik meg, az eseménynek a Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont. Új kedvezményt vezetett be Kazincbalcika város önkormányzata a vízi komplexumban. Minden kazincbalcikai lakos évente egy alkalommal mindössze 100 forintért veheti igénybe a létesítmény alapszolgáltatásait. Szitka Péter polgármester szerint a vízi komplexum építésekor is fontos volt, hogy a városlakók közel kerüljenek az új létesítményhez.
Magának a vízi komplexumnak az építésénél is igyekeztük a városlakóit bevonni. A megnyitást követően is igyekeztünk minél több olyan jellegű rendezvényt szervezni, ahol megismerkedhetnek a városlakók a vízi komplexummal, és úgy mondjuk most már gyakorlatilag a teljes üzemszerű működés gyakorlatilag megvan. Szeretnénk azt, hogy ezt is megismerjék a városlakók, és azzal, hogy hirdetjük, azzal, hogy különböző kedvezményeket adunk ugye a barcikai lakosoknak, az így van rendjén.
A lehetőség a beltéri úszodai medencékre, a tanmedencékre, valamint a kültéri medencékre is érvényes, a wellness részleg kivételével. A kezdeményezés célja, hogy minél több barcikai használja a komplexumot, és a városlakók sajátjuknak érezzék az új létesítményt. A városvezetés azt is szeretné, hogy azok is ellátogassanak a komplexumba, akik eddig még nem jártak ott. A kedvezmény minden kazincbalcikai lakos számára elérhető, de előzetes online regisztráció szükséges. Beke Tibor, a kazincbalcikai vízi komplexum vezetője elmondta, a regisztráció a komplexum honlapján történik, a látogatók pedig a helyszínen fizetik be a jelképes, 100 forintos belépőt.
Ezt a lehetőséget minden kazincbalcikai lakos igénybe veheti olyan módon, hogy regisztrál a vízikomplexum weboldalán, és ezen a weboldalas regisztráción megadja az adatait, és mi figyelemmel fogjuk követni, hogy ez az évente egyszeri igénybevételi lehetőség hogyan alakul, kik azok, akik regisztráltak, és hányan milyen módon vették igénybe.
A lakossági visszajelzések alapján a komplexumban tudatosan választják szét a sport és a családi használatot. Hétköznap az úszásoktatás, az utánpótlás edzések és az egyesületi foglalkozások dominálnak, hétvégén viszont a tanmedencék családi gyermekmedenceként működnek. A komplexum látogatottsága már most meghaladja a várakozásokat. A wellness résztek különösen népszerű, az úszoda forgalma pedig a korábbi városi úszodához képest 2-3-szorosára nőtt. A városvezetés abban bízik, hogy a jelképes, 100 forintos belépési lehetőségnek köszönhetően még több barcikai család fedezi fel a vízikomplexum alapszolgáltatásait. A családi medencék kínálata hamarosan élményelemekkel is bővül. A tervek között szerepel csúszda, vízi játékok, bébi játékok és vízi dodgem is, amelyek még vonzóbbá tehetik a gyerekek számára a vízi élményeket. Dr. Makkai Orsolya, a Barcikart Non-Profit Kft. Ügyvezetője szerint a családi fürdőzés a létesítmény egyik legfontosabb szolgáltatása lehet.
Ami szerintem az egyik fénypontja lesz majd ennek az épületnek, az a családi fürdőzés. Minden kedden és pénteken 13 órától egészen zárásig, hétvégén pedig egész nyitvatartási időben várjuk a családokat a gyerekmedencében. Bárki hozhatja a piciket, karúszóval, úszógumival, úszósapka nélkül közösen tudnak fürdeni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon népszerű dolog lesz és szolgáltatás lesz.
21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitness termet adtak át a Nyíregyházi Egyetemen. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest a Nyíregyházi Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézet igazgatóját hallják.
A Nyíregyházi Egyetem a megújult felsőoktatási intézmények között az egyik legdinamikusabban fejlődő vidéki felsőoktatási tudáscentrum, amelynek az egyik legfontosabb kiemelt stratégiai célja, hogy a hazai és a nemzetközi láthatóságot erősítse, ezzel együtt természetesen a magyar és a külföldi hallgatók számának növelése az a kiemelt célunk. Ennek érdekében az egyetem nagyon sok olyan erőfeszítést tesz, mint többek között az infrastruktúra fejlesztés. Ennek keretében valósult meg a fitnessterem átadása, illetve a fitnessterem komplex fejlesztése.
Az új fitnessterem egyben egy új közösségi tér is az egyetemen, mondta köszöntőjében dr. Kovács Zoltán, elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes, majd hozzátette, az intézményben a 2021-es modellváltás óta rengeteg pozitív változás történt, többek között jelentősen nőtt a hallgatói létszám, és a kutatói tevékenység is sokat fejlődött. Az új fitnessterem, illetve a további sportlétesítmények nem csak a gyakorlatorientált képzést segítik elő, hanem az egészségmegőrzést is szolgálják, így minden hallgató, oktató és intézményi dolgozó használhatja a nyitvatartási időn belül. Az egyetem nagy múlttal, több mint 50 éves hagyománnyal rendelkezik a pedagógus képzés területén, ebbe beletartozik a testnevelő tanárképzés is. Az egyetem sportlétesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek. A rendezvényen részt vett Pósáné Rácz Anna Mária, felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár is.
Az elmúlt években tudatos, lépésről lépésre megvalósuló fejlesztési folyamat indult el az egyetemen. 2022-ben többek között megépült a kültéri kondipark, 23-ban egy professzionális fitnessteremmel bővült a sportkomplexum, 25-ben megtörtént a sportcsarnokok parkettájának felújítása, a tornacsarnok szertorna eszközeinek cseréje. Ez a most átadásra kerülő fitnesstermi rész korszerű, 21. századi környezetet biztosít a gyakorlatorientált képzésekhez. A közel 82 millió forintos sporteszköz beszerzése révén többek között professzionális kardiógépek, funkcionális edzőfelszerelések, valamint speciális diagnosztikai és rehabilitációs berendezések állnak a hallgatók rendelkezésére.
Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy felfedezni való útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály vezetőjét hallják.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és azt, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintése, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, akkor turista mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom is szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszínalaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amely során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvény. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nap azért jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szelta Park Látogató Központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább óvodások, általános iskolások egy természetiskolai modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.
Thank you.